100 éves a magyar protestáns tábori lelkészi szolgálat. Ezek a lelkipásztorok már az 1848-49-es szabadságharcban is kitűntek szolgálatukkal. Igazán az első világháború pokla mutatta meg, mekkora szükség van rájuk. De a két háború közötti időszakban, majd a második világháborúban a fogolytáborok világában is helytáltak. Az 1950-es évek elején szándékosan elsorvasztott szolgálatot a rendszerváltás után 1994-ben szervezték újjá. A történelmi gyökerekről, a tábori lelkészek munkájáról Sajtos Szilárd alezredes református tábori lelkész beszélt, a riporter Olá Ilona.
Maga a centenárium ugye a 100 év 1923-tól datálható, de azért mindig el szoktuk mondani már itt a bevezetőben, hogy ez az önálló szervezet megszületésének a születésnapja 1923 egészen pontosan február 9-én nevezte ki a akkori magyar állam vezetője, Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, a korábban Nagybányán lelkészkedő, lelkészi főjegyző Soltész Elemért protestáns tábori püspökké. De maga a történet az jóval korábban kezdődik. Én régóta kutatom ezt a témát, és egy igazán jó református megközelítés az mindig úgy szokott kezdődni, hogy vizsgáljuk meg, hogy mit tanít nekünk erről a Szentírás. És ha a Szentírást lapozzuk, azért rögtön az elején feltűnik, hogy az Ószövetség tele van csatákkal, és egyértelműen kimondhatjuk azt, hogy az Ószövetség népének életében biztosan voltak olyan papok és proféták, akik a harcolók mellett szolgáltak. Mai szóval azt mondanám, hogy az akkori államhatalom alkalmazásában álltak. Vannak olyan történetek, amikor azt mondják, amit hallani akar a király. Meg vannak olyanok, akik azt mondják, amit nem akar hallani a király, mégis Isten üzenete. Izrael életében szorosan összefüggött a legkorábbi történetekben, az Exodusban is van olyan szakasz, ami azt mondja, hogy az Úr harcol értetek, ott van veletek. Ezt jelképezi a szövetség ládája, amit a harcban hordoznak, mint az Úr trónusát. Mózes 5. könyvében, a Deuteronómium 20. részében például van egy ilyen szakasz, ami a hadviselés szabályait írja le, ami egyértelműen így kezdődik, hogy amikor ütközetre készülsz, akkor álljon elő a pap, és mondja ezt a népnek.
Úgyhogy azt lehet mondani, hogy akkor ez egy több ezer éves történet.
Ez egy több ezer éves történet, aztán amikor áttérünk az Új Szövetség lapjaira, vannak olyan történetek, amelyek katonákhoz kapcsolódnak. Keresztelő Jánoshoz oda mennek a vitézek. A szolgája ügyében a kapernaumi százados, a kapernaumi centúrió Jézushoz fordul egy kéréssel, de mégis azt kell mondanunk, hogy amikor az új szövetségi iratok keletkeztek az első két évszázadban, akkor a születendő egyháznak nem volt kapcsolata a haderővel. Mégpedig ez egy nagyon egyszerű kérdés, azért nem volt kapcsolata, mert nemzeti haderő nem létezett, mert azokat, akikről mi olvasunk, az egy templom őrség, ma azt mondanánk, hogy ez egy ilyen őrzővédő gárd volt. Például a húsvéti történetben azt mondja Jézus, hogy botokkal jöztök ellenem, tehát ezek a vitézek, vagy a régi fordításban, ezek nem rendelkeztek támadó fegyverrel. Aki a haderőt megtestesítette, az a megszálló hatalom képviselője volt, a római légió. Nem alakult ki velük kapcsolat, majd ahogy államvallássá lesz a kereszténység, gyakorlatilag rögtön megjelennek az egyházi személyek a hadseregben. Gondoljunk csak arra a legendára is, hogy ugye magának Konstantin császárnak a megtérése is egy csatában, amikor ugye ő lát egy látomást, egy keresztjelképet, hogy e jel nevében győzni fogsz. És amerikai kollégákat szoktam ezzel bosszantani, amikor előadást tartunk erről a témáról, hogy ugye mi magyarok úgy tartjuk, hogy alapvetően bármi is van a világban, az magyar. Tehát annak magyar gyökerei vannak. Tehát ilyen
nem
a,
alaptalan, ugye ez.
Ilyen a tábori lelkészi szolgálat is, mert a római birodalom idejében Szavária városában élt egy római légiós, egy tiszt, aki a hagyomány szerint egyszer látott az út mellett egy koldust, aki dideregben kéregetett, megszánta, és a tiszti mi voltát jelképező köpenyt, a capelluszt a kardjával ketté hasította, s ráterítette erre az atyafira, és a legenda szerint, ahogy ránézett, mintha Krisztus tekintett volna rá vissza, a katona megtért, elhagyta a katonai hivatását. Később püspökké akarták választani, és a libák közé bújt, de a libák elárulták. Ő volt ugye, akit ma a katolikus testvérek Szent Mártonként tisztelnek. És a történet szerint ez a kettévágott Capellus, ez megmaradt, majd Róma bukása után, ugye, amikor a frankok emelkednek a Nyugat-Európa történetében ki a népek közül, akkor ott van, és erekjeként magukkal viszik a csatába, úgy, mint annak idején Isten népe vitte a Szent Ládát. És már van egy őrzője ennek a köpenynek, ő a Capellanus, ebből van a káplán szavunk, ebből jön majd az angol chaplain, chaplaincy, a tábori lelkész. Egy kicsit ugorjunk a történetben, a magyar történetben is a keresztes háborúktól ott vannak, hiszen nem egy olyan lovagrend van, ahol a harcoló lovagok egyben a klérus tagjai is. Elérkezünk a 16. századig, amikor a várháborúk kora zajlik a Magyar Királyság területén. Ugye ezek a várakba elszegődött katonák, zsoldosok többek között szabad vallásgyakorlás jogával bírtak, ezért nagyon hamar felbukkannak közöttük a protestáns prédikátorok is. Kevesen tudják például, hogy Szegedi Kis István, az egyik magyar reformátor is sokáig, mint várlelkész tevékenykedett. 1775 lesz az a történelmi dátum, amikor ugye a Rákóczi szabadságharc után vagyunk, amikor a haderőben egy változás történik, még korábban a magyar történelemben egy úgynevezett banderiális hadviselés volt elterjedve, amikor a király hadba hívta a hűbérurait, a hűbérurak az ő hűbéreseiket. Az új berendezkedés, a Habsburg birodalom egy szervezett haderőt képzel el. Hát ennek a magyar felek nem feltétlenül örülnek, ugye sokszor ez ellen lázadás van, gondoljunk csak a székelyeknél a mádéfalvi veszedelemre. De 1775-ben megszervezik az apostoli tábori helynökséget is. Ugye folyamatos bajban vannak a magyar protestánsok a Habsburg rendekkel és a katolikus egyházzal. A protestáns katonák lelki gondozását is az apostoli tábori helynökség látja el, olyannyira, hogy még 1900-ból is van olyan dokumentumunk, amiben azt kéri az egyház, hogy például protestáns katonákat ne vigyenek katolikus körmenetekre. Tehát ez a század elejéig fent állt ez a probléma. Megint ugorva a történelemben, 1848-49-ben is a hadra kelt honvédseregek között mind katolikus papok, mind pedig református lelkészek, Harsányi Sámuel például, aki egy ilyen híres lelkész volt, aki csatlakozik, de hát Debrecenben is, ugye, ha csak a Csonka templom történetére gondolunk, azért folyamatosan ott van az egyház. Még a kiegyezés előtt 1860-ban Ferenc József császár rendeleti úton intézkedik, és az akkori nagy helyőrségekben, Bécsben, Budán, Pozsonyban, Lembergben, a mai Lvovban, Veronában, Temesváron protestáns tábori lelkészi helyet rendszeresít. Na most, hát ugye itt a több évszázados bimbózó kapcsolat eredményeképpen egyáltalán nem akarnak református és evangélikus lelkészek tábori lelkészbe az osztrák császár szolgálatába állni. Kinevezi Szeverényi János Mihályt, ő egy Bécsben szolgáló magyar evangélikus lelkész tábori püspöknek, egy napig tart az ő püspöksége, óriási felháborodás követi ezt, mind a református, mind az evangélikus egyház részéről, hiszen alapjaiban sérti meg a paritás elvét. Ezek az egyházak ugye alulról szerveződő választás alapján választanak tisztviselőt, itt pedig egy királyi rendelettel, úgyhogy nem működik, és nem is jelentkeznek a reformátusok nagy számban tábori lelkésznek, hiszen azért az osztrák császári haderőben nagyon szigorú szabályzat van. Leszabályozzák azt, hogy mikor, hány éves korban lehet már megnősülni. Ide-oda helyezik őket. Ugye 1848 után elterjedt viselet a református lelkészek között a szakál, a Kossuth szakál. Hát ugye egy császári tiszt nem viselhet arcszőrzetet.
Kemény határok vannak, amiket igen, nehéz igen, betartani, már csak elvből is.
Már csak elvből is, és hát ugye a 19. század, 20. és hát lehet, hogy a 21. század református arculatát is azért az elvek nagyban meghatározzák.
Hogyne, hát ugye összefonódtak néha a nemzeti törekvések hát és hogyne, a református törekvések.
Hogyne. És így jutunk el az első világháborúig, ami egyszer csak berobban a világba, és így berobban az osztrák-magyar monarchia életébe, és nekünk nincs szervezett protestáns tábori lelkészi szolgálatunk.
Ha szívem fáj, és két hely lakik bennem, a csüggedés közel jön hozzám. Én várok rád, s te mellém ülsz a csendben, megvigasztalsz a jelenléteddel. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőt el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőd adsz, mely nem fogy el sosem.
Tömegével először önkéntesként, népfölkelőként mennek el magyarok is a háborúba, később sorozással. Olyannyira gondoljunk csak bele, hogy a református kollégium egyik szép története, a 40 honvéd teológus története, akik ugye nem lelkésznek vonulnak be, hanem ők harcoló katonának a magyar királyi hármas gyalogezredhez, a Péterfia utcai laktanyába. Van köztük, aki annyira türelmetlen, hogy inkább Nagyváradra megy, és a nagyváradi gyalogezred katonája lesz, mert hát ugye ezt sokáig nem tudják, hogy most akkor teológusok akarnak harcolónak bevonulni. És elindul a háború, és nagyon jó dokumentált anyag marad az első világháborúból. A Tiszántúl regendás püspöke Baltazár Dezső többször is végig látogatja a fronton szolgálókat. Van ilyen történet például, hogy Kufstein várába, ugye ez a magyar történelemben, illetve a magyar protestánsoknak ez mindig egy fájó pont, egy hadikórház van, és a hadikórház osztrák parancsnoka, amikor megtudja, hogy egy magyar református püspök érkezik, a rebellis nemzet, rebellis vallásának püspöke, egyszerűen nem engedi be a várba. Később meg is jelenik Harctéri utunk címmel az ő látogatásainak a tapasztalata, megdöbbenve írja le, hogy nagyon sok helyen az utolsó pillanatban áttér a haldokló katona római katolikus vallásra, mert nincs mellette református lelkész. Ugyanebben az időszakban később Budapesten lett teológiai tanár, nagyon híres professzor Sebestyén Jenő, szintén erről számol be, ostromolja a konventet, hogy ez nem jó. Vonulnak be református lelkészek tábori lelkészi szolgálatra, de nincs önálló szervezet, valami megmagyarázhatatlan hosszú nevük lesz a titulusnak, a sebesült szállító vonatokra osztják be őket, és valami ilyesmi a pontos megnevezése, hogy sebesült szállító vonat oszlop parancsnok helyettes. Hát a katonák lelkész úrnak írják, de a kollégium kézirattárában van például olyan anyag, ahol leírja a derék hazatért hadirokkant, elmegy a falu lelkészi hivatalában, és kitér a református vallásból, mert azt mondja, hogy ott voltam, elvesztettem a lábamat, kórházba voltam, és ti nem voltatok ott. Ez vezet majd 1923-hoz. Amit még egy mondatban érdemes azért megemlíteni, hogy ugye nagyon sok magyar katona hadifogságba kerül az Orosz Birodalomba, ahol megtörténik, amit régen úgy hívtunk, hogy nagy októberi szocialista forradalom, és ugye Leninék kilépnek a háborúból, kitört a polgárháború, egyszerűen nem kellenek ezek a foglyok senkinek. És egyre keletebbre kerülnek, nincsenek köztük lelkészek. Viszont ott van az a belmissziós mozgalom a Keresztény Ifjúsági Egyesületnek, akik kvázi harcoló katonaként kerültek oda. Nagyon sok kántor tanító van, aki harcoló katonaként került oda, és Amerikából érkezik egy holland származású KIE, IMCA titkár, akit Walter Thewisennek hívnak, ő eredetileg a cseh légiósokhoz akar menni pásztorolni, a csehek nem fogadják, a magyaroknál viszont nagyon nagy nyitottságra talál, a zsinati levéltár őrzi ezeket az anyagokat, a Nyikol Szuszurészki hadifogoly egyháznak a történetét, Ez olyannyira izgalmas történet, hogy presbitériumok lesz, Berecz Ottó lesz a kántoruk egy szétvert zongorából, de ilyen művészek, mint Ádám Jenő is például, a nagyon híres zongorista ott raboskodik, és ami egy nagyon szép történet, 9000 foglyot segítenek haza, úgyhogy Japánba hajóznak át, és az Indiai óceánon keresztül kimondottan ez a református összefogás.
Ha csak ezt az utolsó egy momentumot nézzük, olyan történetek kerültek itt felszínre, amik önmagukban megérnének akár egy regényt, és ebből is látszik, hogy mennyire gazdag az a történelem, amire támaszkodhatott ez a szolgálat, és akkor még csak tulajdonképpen most érkeztünk el az alakulásáig, és erről a 100 évről is valószínűleg ugyanilyen részletességgel, sőt, lehetne beszélni, de hogyha most azt tekintjük, hogy ez alatt a 100 év alatt, mikor már létezett a protestáns tábori lelkészi szolgálat, azzal, hogy megszületett egy ilyen szervezet, és ezzel ezt a történelmi hiányt pótolták, hogy nem volt olyan lelki vezető, olyan lelki gondozó, aki ott állt az egyszeri katona mellett, azzal gyökereiben megváltozott ez az egész?
Gyökereiben megváltozott, mert egyszer csak fogalmazunk talán ilyen pátoszosan, hogy a szent ügy szervezeti keretek közé szorult. És ez azért nagyban megölte a lelket. Meg kellett szervezni, el kellett dönteni, hogy mit akarunk csinálni. 1923-at írunk, amikor a trianoni békediktátum például nagyon radikálisan lecsökkenti a tényleges hadsereg számát, ezért ebben az izgalmas vagy furcsa időben a megalakult tábori lelkészi szolgálat, a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium, a VKM 2B alosztályaként működött, de ugye például a komplett magyar repülőzés így indult, a nyíregyházi reptér, a debreceni reptér, ez a története, hogy sportrepülő egyletek jöttek, és bújtatva voltak itt aztán a későbbi vadászpilóták, és egyházilag is meg kellett teremteni azt, hogy mit akarunk mi csinálni. Mert amikor létrejön egy szervezet...
Hogy mi legyen a hivatása, a szolgálata?
Hogy mi legyen a hivatása, vagy egyáltalán, ugye 1923-ban békeidő van egy háborús tapasztalat, de hogy mit akarunk csinálni?
Egy nagyon mélysebb is közben.
Egy nagyon mélysebb is, hiszen hát az országnak a kétharmada elveszett, traumatizálva vannak az emberek, politikusok szájából elhangzik egy ilyen, hogy nem akarunk többé katonákat látni, tehát a hadsereget újra kell lelkében is szervezni.
És értelmezni.
És értelmezni, illetve hát folyamatosan ennek van egy egyházi vetülete. Mit akarunk csinálni? 1925-ben megszervezik a protestáns egyházi szervezetet, ami az egyház számára értelmezhetetlen, mert kvázi létrejön egy új egyházkerület az egyházon belül. Hova tartoznak? Ugye a törvény aztán kimondja, hogy a katona és a katona családtagjai, tagjai a protestáns egyházi szervezetnek, hova tartoznak ezek a magyar reformátusok. Még izgalmasabb, a 20-as éveket hova fizetik az egyház fenntartói járulékot? Ki dirigál nekik? Van egy a múlt századból hozott azért, ami a két háború közötti időszakot még nagyban jellemzi, egy katonai kultúra, egy tiszt, egy altiszttel nem érintkezik. Az egyházban viszont nincs különbség. Presbitériumokat választanak. Vannak helyőrségek például Debrecenből, ahol örömmel fogadják. Szegeden elképzelhetetlennek tartják azt, hogy ebben a presbitériumban tisztek és altisztek közösen lesznek. Az első főgondnoka a protestáns egyházi szervezetnek az a Jányi Gusztáv lesz, aki aztán a második magyar hadsereget viszi ki a Donkanyarban, és akit aztán 1945 után ugye a népbíróság halálra ítél és kivégez, majd a politikai rendszerváltás után rehabilitálnak. Ő evangélikus vallású volt, és gyakorlatilag ezzel a folyamatos anomáliával a mindenkori kormányok hol támogatják, hol kevésbé támogatják, Gömbös Gyuláék például van a időszak, amikor egyszer meg akarják szüntetni ezt az egészet, és így jutunk el a második világháborúhoz. Kirobban a második világháború, hadra kelnek a magyar katonák, 1944-re ugye a szálasi kormány totális mozgósítást rendel el Magyarországon, a magyar királyi honvédség létszáma meghaladja az 1 millió főt. Nem csak az a kis számú hivatásos, hanem úgynevezett tartalékos tábori lelkészek is a frontokra kerülnek. Ez olyannyira igaz, hogy ugye az utolsó években a Ludovika Akadémia tiszti hallgatóit, például a 44-es évfolyamot már 2 hónap után felavatják. A teológusokat is, például a feleségem nagyapja, Sárospataki teológus volt, Kassára viszik egy tanfolyamra, majd onnan a frontra irányítják őket.
Be a mélyvízbe.
Érdekes módon jelenik meg a hadseregben, tehát már szervezett formában. Ugye ez tipikus osztrák-magyar egyenruha dizájn, hogy a hajtókán viselik a parolit, nem a vállapon, mint mondjuk a franciák, németek vagy az oroszok, később a szovjetek. A tábori lelkész hadrendi színe a fekete lesz, és ugye a hajtókán viseljük a rendfokozatot, a tábori lelkész egy egyenlőszárú keresztet visel, és érdekes módon, ami a légierőnél, illetve a hadihajózóknál a kabát vagy a zubony ujján szokott lenni a rendfokozat, lelkésznél itt jelenik meg. Tehát egy kicsit azt jelképezi, hogy katona, de mégis más, ő lelkész. Később aztán ebből különben 44-ben rengeteg probléma származik, mert az oroszok a fekete parolira, ugye, ami az SS-nek a színe, és ez az egyenlőszárú kereszt, ami pedig a nyilas keresztre hajaz, nagyon sokszor nyilasnak gondolják a lelkészeket.
Milyen érdekes, hogy egy szimbolika mennyire tudja
befolyásolni. És hát sajnos vannak olyan tábori lelkészek, akik hősi halált halnak, vannak olyanok, többek között a feleségem nagyapja is, aki hosszú éveket tölt hadifogságban. A mai napig a hadisír kutatásban az ő feljegyzéseik, a noteszeik, a sokszor térképekre vagy papírfecnikre vázolt vázlatok, hogy kit hol temettek el, még most 2023-ban is nagyon sokszor segítség egy-egy elhunynak a megtalálásába. Véget ér a II. Világháború, 1948-ban jön egy politikai átrendeződés Magyarországon, ugye a kékcédulás választások során a kommunisták kerülnek hatalomra. Abban senki sem kételkedik, hogy a katonák nevelésével foglalkozni kell, ezt inkább a nevelőtiszti állománnyal képzelik el. Nagyon sok lelkész zaklatnak, rá akarják őket venni, hiszen nevelőtisztek nincsenek, hogy vessék le a mundért és öltözzenek be nevelőtisztnek, később politikai tisztnek. Vannak, akik erre hajlandó, a nagy részük nem. Soltész Elemér nagyon érdekes, hogy nem engedelmeskedik a szálasi kormány kiürítési parancsának, elbújik Budapesten, és gyakorlatilag ott éli át az ostromot, folyamatosan ott van Budapest lakossága körében. 1948-ban kényszernyugdíjazzák. Egy Szimonidész Lajos nevezetű evangélikus lelkész neveznek ki tábori püspökké. 1951-ig létezik a szolgálat. Évről évre a hadrendi táblában csökkentik a lelkészi helyeket. Katolikusokat például bántalmazzák, nem egy verés történik a katolikus tábori püspökségen. Szimonidész már ennek a rendszernek a gyermeke, ő 1919-ben is a kommun alatt a kommunistákkal kokettált. 51-ben ő az egyetlen tábori lelkész a magyar, akkor már néphadseregben, hadseregben. 51-ben megszűnik a beosztása, Szimonidész a hadtörténeti intézetbe kerül, és véget ér a tábori lelkészi szolgálat története. Tehát a 100 év úgy igaz, hogy 51 és 94 között nincs tábori lelkészi szolgálat a Magyar Honvédségben.
A szívem már csak nálad lehet békét, nem élhetek nélküled tovább. Nézlek és lelkem megtelik csodával, az életem fényed ragyogja át. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőd adsz, meg nem fogy el sosem.
992-ben kezdődnek el a politikai rendszerváltás után a tárgyalások az egyház és a magyar kormány között. 94-ben születik megállapodás, illetve akkor egy kormányrendelet, amit aztán többször módosítanak, most már gyakorlatilag a lelkiismeretről és vallásszabadságról szóló törvény alapján Magyarország alaptörvényébe is bekerült ez a kormányrendelet, ami biztosítja a tábori lelkészi szolgálat létét.
Most mekkora ez a szervezet?
Jelenleg 3 szolgálati águnk van, ugye a katolikus tábori püspökség, a protestáns tábori püspökség és a tábori rabbinátus. A protestánson belül 2 egyház, a református és evangélikus egyház, 3 az egyben arányban szolgálnak, ugye ez mindig figyelembe veszik a népszámlálási adatokat. illetve jelenleg a törvényi meghatározás szerint béke időben a béke létszám az úgy van, hogy ezredenként, dandáronként egy lelkészt kell biztosítani. Ugye az állam nem tesz különbséget a felekezetek között, tehát ez az egy fő, ez gyakorlatilag lefedi mind a három szolgálati ágat.
Hallgatóink talán emlékezhetnek rá, hogy Sajtos Szilárddal beszélgettünk róla, mint tábori lelkészről, és ott szóba került, hogy mennyire kétlábú ez a szolgálat, hogy mennyire kell egyszerre lelkészként és katonaként helytállni, hogy mennyivel másabb ez, mint egy gyülekezethez tartozó lelkipásztor élete, hiszen nagyon sok olyan kötöttsége, olyan felső irányítása van, ami nem feltétlenül csak Istentől származik, hanem a feletteseitől, tehát hogy például külhoni misszióban kell helytállni. Nos, ami viszont elvileg ugyanaz kéne, hogy legyen, mióta ez a szolgálat létezik, akár nevesítve, akár nem, akár évezredekre nézünk vissza, akár erre a 100 évre, hogy tulajdonképpen az a cél, hogy ne legyen egyedül a lelkével az a katona, aki kim van akár egy háborús helyzetben, akár békeidőben kell katonaként helytálljon különböző feladatokban, misszióban. Tehát, hogy Isten üzenetét elvigyék oda, ahol a katonának erre szüksége van. Jól gondolom, hogy ez alapvetően viszont ugyanaz a parancs nagyon-nagyon-nagyon régóta?
Ugyanaz a parancs természetesen, de a 30 év kihívásait is, ami mögöttünk van 94-től, hiszen hamarosan 30 éves lesz a szolgálat, az újra szervezett szolgálat, pontosan ebből fakad. Nekem fix a ideám, és én állandóan ezt hangoztatom, hogy egyház nélkül nincs tábori lelkészi szolgálat. Nem létezik. Ettől függetlenül maga ez a szolgálat, ez a katonai szervezet egy világi struktúrában manifesztálódik. És teljesen mást ért, például ez egy ilyen Microsoft Word kérdés, de az egyik tanulmányomban én ezt hosszasan fejtegetem, hogy a kormányrendelet lelki gondozásról beszél, ezt a Microsoft Word szétválasztja. Míg az egyház egybeírva lelki gondozása, ez egy teológiai terminus technicus. És teljesen mást ért alatta a világ a lelki gondozáson, az egy mentális állapot stabilizálását jelenti. Míg az egyház számára a lelki gondozás, az az ember, az eltévejedett ember Krisztushoz vezetését jelenti, hogyha nagyon le akarom sarkítani. És ez nagyon nehéz, hogy ne is legyen túlszabályozott, de hogyha nincsenek megfelelő szabályzók, akkor egyszerűen elvész a lelkész, a tábori lelkész. Én azt szoktam, hogyha nagyon radikálisan akarok fogalmazni, hogy 30 év alatt, sőt 100 év alatt nem sikerült azt megfogalmazni, hogy mit akarunk mi csinálni.
És ez nagyon nehéz dolog, mert hogy lelkészként kell helytállni, ugyanakkor hogy lehetne nem szabályozott egy katonai rendszer?
Hát persze, tehát hogyha csak abba gondolok bele, hogy a lelki pásztort, az per pillanat a Hittudományi Egyetemen, hogyha így fogom, valamiféle közösség szervezővé képzik ki. Ehhez ért? A hadseregben egyházközséget akarok szervezni? Gyülekezetet akarok szervezni? Egyéni lelki gondozás teljesen más jellegű, módszerspecifikus képzéseket igényel. De ez per pillanat nincs úgy leszervezve, hogy azt mondják, hogy azért, mert mondjuk elvégeztél egy általános orvosi egyetemet, ahhoz, hogy készsebész legyél, az kevés.
Kell a specializáció.
Kell a specializáció. Na most ugye nyugaton, például az Egyesült Államokban, ugye ők 1773-ban alakulnak, a tábori lelkészi szolgálat töretlenül ott vannak, rengeteg kurzusuk, képzésük van pont ezekre a specializációkra.
Tehát nemzetközi gyakorlatban ez működik?
Nemzetközi gyakorlatban ez működik, nálunk azért még eléggé gyerekcipőben jár, illetve hát más a lendület is, tehát van, aki ezt kívánja, van, aki azt mondja, hogy hát én ott vagyok közöttük, és amikor kell, akkor igét hirdetek, és ez igaz, csak hát ugye, amikor bejövök egy állami struktúrába, itt hétfőtől péntekig heti 40 munkaórában dolgozunk, hát hogy az azért nem feltétlenül fedi le a valóságot, hogy valaki heti 40 munkaórában igét hirdet.
Meg nem is feltétlenül csak erre van szükség. Tehát persze, azért lássuk is, be, hogy ez is. Egy nagyon hát speciális szolgálat.
Hogyne, és hogy a
szolgálati helytől még csak nem is tesszük függővé, de ha még ezt is hozzáveszünk.
A kreativitására van ez bízva, hogy vegye észre, tehát tényleg ez, hogy legyen jelen, és vegye észre azt, hogyha rászoruló, amúgy a másik oldalról nézve viszont zseniális. Tehát ezért a fixa ideám, hogy egyház nélkül nincs tábori lelkészi szolgálat. Tehát ha én találok egy olyan élethelyzetet, hogyha valamire büszke vagyok az én 20 évemből, az például az itt Debrecenben, hogy több mint 20 katona gyereknek adtam ki olyan lelkészi ajánlást, hogy felvették egy egyházi általános iskolába. Ez nagyon fontos. Vegye észre, ez is egy szolgálat. Vegye észre azt, hogyha valakinek mondjuk lerobban az öreg szüleje. Hiszen mögöttünk egy komplett rendszer van, amit egyháznak nevezünk. Számtalan öreg otthonnal. Vegye észre, ha valaki rászoruló. Hiszen nekünk segélyszervezetünk van, és erről is órákat tudnék beszélni, hogy milyen sokszor segített a Magyar Református Szeretett Szolgálat. És hogy ezek nagyon jó dolgok, csak ugye én rendszer szemléletű terapeuta vagyok, meg kell tanulni rendszerbe gondolkodni. Észre kell venni a nagy rendszereket, és hogy na ez nehéz, a haderő is egy önálló rendszer, teljesen sajátos szabályokkal, és az egyház is. Sőt, egymásnak ellentétei ez a két rendszer. Az egyik az örök életet hangsúlyozza, a másik, ha kell, az élet feláldozását és az élet elvételét. Alapjaiban ellentétesek. A tábori lelkésznek valahol a metszetet kell meglelnie. Ez napi szinten nagyon-nagyon nehéz, de nagyon szép.
Van utánpótlás, ebből adódik a kérdés, hiszen ez egy nagyon nehéz szolgálat. Nehéz rálépni, nehéz benne fejlődni, és főleg nehéz ellátni. Mint mondta, még a képzés sem olyan egyszerű. Szóval lesz protestáns tábori lelkész, aki ebben a szolgálatban oda tud állni?
Megint egyfelől az egyén döntése, hogyha van olyan teológiai hallgató, van olyan lelki pásztor, aki ki akarja magát próbálni, ha nem is élethivatásként, csak azt mondja, hogy bejön 5 évre. Már az is segítség, illetve egy rendszer szintű kérdés, az egyház mennyire tartja ezt fontosnak, hogy tud ide delegálni arra rátermett lelki pásztorokat, akik ezt tudják csinálni. Rossz a korfánk, tehát egyre inkább öregszünk, és sokan vagyunk szinte egyidősek, tehát ha megéljük, akkor egyszerre fogunk elmenni. Kell az utánpótlás, kellenének a fiatalok. Itt is kellene egy életpályamodell szemlélet, hiszen amit mondjuk 20 éves koromban ugrabugráltam a kaktuszok között Afganisztánba, azt lassan 50 évesen már nem biztos, hogy megtudom. Maga a rendszer viszont rákényszerít, mert nincs más, aki menjen. Még elmondanám a kedves hallgatóknak, hogy a 100 évhez kapcsolódva megjelent egy kiadványunk az Rínyi kiadó gondozásában, amely 8 önálló tanulmányt tartalmaz. Próbáltuk követni ezt az imént felvázolt modellt, ugye ez Friedrich Schleiermachernak volt, aki a teológia tudományát egy fához hasonlítja, azt mondja, hogy a gyökérzet a biblikum, a törzs a rendszeres teológia, és a lombkorona, a gyümölcsök, a gyakorlati teológia, így felépíteni. Hát talán szerénykedve mondhatom, hogy ebből a 8 tanulmányból 7-et én írtam, az én korábbi publikációim, kutatásaim, eredményei, a bibliai alapokat megvizsgáljuk, a történeti részt, megpróbáljuk különböző filozófiai, rendszeres teológiai besorolások alapján, és eljutunk egészen odáig, hogy a lelki gondozás, illetve a homiletika, az ige hirdetés tan kérdéskörén vizsgáljuk. A címe a könyvnek Evangélium katonák között, 100 éves a protestáns tábori lelkészi szolgálat. Az Rínyi kiadó adta ki, sajnos kereskedelmi forgalomba nem került, de hogyha esetleg valakit érdekel, akkor a tábori püspökségen Budapesten biztos, hogy hozzá tud jutni. Igyekszünk most azért mindenki a maga szolgálati területén, tehát majd én is a Debreceni Nagykönyvtárnak a kollégiumba egy-egy ilyen relevánsabb helyre, tanszékekre eljuttatni. A másik pedig, amit szervezek, egy kiállítást csinálok. Én nagyon régóta kutatom ezt az egész történetet, és rengeteg tárgyi emlékem van. Ez a debreceni laktanyában kerül megrendezésre, aztán majd bárhova, hogyha esetleg kell, akkor nagyon szívesen odaadom akármelyik gyülekezetnek, és akkor ott is be lehet mutatni. Csike írja, aki ugye egy polihisztor professzor volt, ő is volt tábori lelkész ebben az időszakban, hogy a katonáskodáshoz pénz, pénz és pénz kell, a katonai lelkigondozáshoz pedig irat, irat és vallásos irat. És az első világháborúban ez például egy nagy dolog, hogy rengeteg pici traktátus, ami befér a zubonyzsebbe, jelent meg, ebből van egy kis csokorra való a két háború között, illetve a második világháború időszakából is különböző prédikációk, könyvek, énekeskönyvek, és hát a jelenkornak, ami született irodalma, kitüntetései, koinjai, különböző fegyvernemi jelzései, és mindezeket megpróbáljuk néhány fényképpel is illusztrálni.
100 éves a Magyar Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat. A történelmi gyökerekről, a tábori lelkészek munkájáról Sajtos Szilárd alezredes református tábori lelkész beszélt az elmúlt percekben.